Más ez ebben a könyvben. Kérek, lapozzatok oda, Dániel 3, és akkor imádkozzunk együtt még egyet. Úr Jézus, köszönjük, hogy úgy jöhetünk eléd, mint a gyermekeid, és azt mondja az igét, hogy előtted senki nem lehet rejtve. Uram, mind mezítelen állunk, Uram, eléd, és nem is szeretnénk rejtegetni a szívünket. Kérlek, hogy végezzel egy munkát bennünk, hogy mindazok lehessünk, Uram, amit szeretnél látni az életünkben. Sok még a munka, Uram, de köszönöm, hogy türelmes vagy velünk, hogy szeretsz minket, és ma is kérlek, bátoríts, Uram, arra, hogy Uram, hogy neked éljünk. Köszönjük a jó példákat, akik előttünk futottak. Ahogy mondja a zsidók levele, hogy bizonságtevőknek nagy fellege vesz minket körül. Mi szeretnénk ma is felnézni rád, a hitünk szerzőire és beteljesítőjére. Hogy újra fussunk veled, Jézus, a te nevedben kérlek. Amen. Dániel 3, az első verstől, azt mondja, hogy Nabukkanedzer király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállította azt Dúrá völgyében, Babilon fővárosában. Emlékeztek, hogy ez a könyv, Dániel könyve, abból az időből, arról az időről számol be, amikor Izrael fogságban volt Babilonban. Amikor Nabukkanedzer elvitte Izrael népét, Júdát és Izraelt a maga területéről, és elvitte ezt őket a fővárosba, Babilonba. Innen kezdődik a könyv története. Erről a rövidebb időszakról számol be, és az első fejezetben arról olvastunk, hogy ez a Nabukkanedzer király, aki hatalmas uralkodója volt ennek a világbirodalomnak, kiválasztott férfiakat mindenféle nemzetből, akiket felkészítettek arra, hogy a királyt szolgálják. Ez egy 3 éves ösztöndíj volt, amikor mindenben gondoskodtak róluk, de az volt a céljuk, hogy egy új nemzedéket, egy új vezetői nemzedéket neveljenek fel, akik lojálisak a királyhoz. A második fejezetben azt láttuk, hogy illetve még azt még az elsőben, hogy 4 zsidó fiatalember is volt ezek között, az emberek között, akit kiválasztottak, Dániel, Sadrak, Mésak és Abédnego. És ebből a 4 fiúból, 4 srácból, ma 3-ról újra hallunk. De a második fejezetben hallottunk még egy történetet Dánielről, miszerint a király egy álmot látott. És Dániel volt az, aki isteni módon, Isten szólt hozzá, és megfejtette az álmot, elmondta a királynak az álmát és annak magyarázatát, és egészen bámulatos proféciákról olvastunk, és azoknak a magyarázatáról. Szóval, itt olvasunk egy újabb szoborról. Az álom egy szoborról szólt, amit a király álmodott. Emlékeztek rá, hogy látott egy hatalmas szobrot, aminek arany feje volt, ezüst mellkasa, réz teste, vas lábai és réz és vas lábfeje. És most arról olvasunk, hogy ez a király, aki ezt az álmot kapta, egy hatalmas aranyszobrot épít. Ami hasonlíthat arra a szoborra, amit látott, hát de nem ugyanaz. Hiszen ott csak a fej volt aranyból, és lefelé menet egyre kevésbé értékes fémek voltak. Ő viszont az egészet aranyból készíteti el. Emlékeztek, az álmot úgy fejtette meg Dániel, hogy te vagy ez az arany fej, Nabukkanedzer király. Ő volt az, aki ezt a birodalmat vezette, és mint egy arany tűnt föl ebben a szoborban. Hát Nabukkanedzer úgy építette meg ezt a szobrot, hogy az egész aranyból legyen. Mintha azt mondaná, hogy engem nem fog követni semmilyen másik birodalom. Én akarok uralkodni, az én hatalmam legyen meg örökkön örökké. Hatalmas szobor, 30 méter magas. 30 méter, mint a Márványtéren az az épület. Na, az 30 méter. 6 méter széles aranyszobor. Hatalmas szobor. Valószínűleg nem tömör aranyból volt, mert jó hangozna, nem? De így nem mondja az ige, hogy abból volt, és nem is valószínű, hogy ennyi arany valaha volt ott Ázsiában, így egy kupacban. Nem is beszél arról, hogy az arany ekkora súlyt önmagában nem tudna megtartani. Tehát nem állékony egy 30 méter magas szín aranyszobor. De valószínűleg aranyozott volt. Éppen elég ahhoz, hogy ragyogott a napfényben, bámulatos volt és lenyűgöző volt, aki erre nézett. Nézzétek, mit tesz a király, aki valószínűleg maga is oda volt ezért a szoborért. Azután összehívta Nabukkanedzer király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukkanedzer király felállítatott. Kiküldik a meghívókat, összehívják az összes vezetőt, tisztviselőt, hogy jelenjenek meg, amikor átadják, felavatják ezt a bámulatos szobrot. Ami csillogott, villogott a napfény, meg gondoljátok el, hogy mennyire lenyűgöző lehetett ez a látvány. és mindenkit meghívnak. Ez sokkal többről szólt, mint egy ilyen szoborátadási ceremónia. Ez a királynak volt a hűség próbája, hogy ki jön el, kiborul le ezelőtt a szobor előtt, mert így látta a király, hogy ki az, aki hűséges hozzá. Hogy az ő parancsnokai, vezetői mind eljönnek-e és fejet hajtanak-e a szobor előtt. Ez valószínűleg nem egy ilyen olyan szobor volt, mint ahogy ma akár kihelyeznek egy szobrot. Ez inkább egy ilyen obeliszkhez hasonló lehetett, nem biztos. De azzal, hogy így hívja őket ennek a szobornak az imádatára, hiszen erről fog szólni, a király látni fogja, hogy kinek a szíve hűséges felé. És így folytatódik a történet, 4. vers. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette. Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a síp, a citerra, a hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azonnyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Mindenki kapott egy szeretetteljes meghívót, hogy szeretettel várjuk Dura völgyében, Babilonban. Étkezés biztosítva, állóhely vagy ülőhely, gyertek el szeretettel. És amikor megérkezett mindenki, fölállt valaki a mikrofonhoz, 1, 2, 3, halljatok, mindenki rendben van? Arra hívott a király titeket, hogy boruljatok le a szobor előtt. Mert ha nem, akkor végetek van. Egy kicsit egy átalakult ez a találkozó, már nem volt olyan vicces, és így a király elég így eléjük tette, feketén-fehéren. Nagyon egyenes volt a beszéd. Világos, hogy mit kell tenniük, ez egy hűségpróba volt, hogy megteszik, amit a király kér. Én azt gondolom, hogy ennek semmi köze nem volt a valláshoz. Tehát így gondolhattuk, hogy csinált egy istenszobrot, boruljatok le, de ez nem arról szólt, hogy Nabukadnezár hitt valami Istenben, és az ő imádatára kellett volna ezt megtenni. Ez Nabukadnezárról szólt. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor árulást követel, és le a fejével, vagy be a tüzes kemencébe. Vége van, nem élhet tovább. Sokszor látható a történelem során, hogy a politika mennyire szereti használni a vallást arra, hogy biztosítsa a saját hatalmát. Ez így újra és újra megtörténik a történelemben. A római levélben olvassuk azt, ahol Isten felhív minket arra, hogy legyünk jó állampolgárok, hogy kövessük a törvényeket, az országunk törvényeit, hogy engedelmeskedjünk a kormányunknak, hogy legyünk jó állampolgárok, de azt is tudjuk mi hívő emberként, hogy Isten országába vagyunk elhívva elsősorban. Hogy Isten országa és egy földi ország között nem lehet egyenlőségjelet tenni. A politikusok szeretik ezt a határt így összemosni. Hogy az, aki jó keresztény, az mindent megtesz, ami sem. 1936-ban hangzott el ez a mondat. A náci ifjúsági program felelőse mondta ezt. Mondja a következőket, hogy ha mi igazi németekként akarunk viselkedni, akkor Isten igéje szerint kell élnünk. Oké, az így jó hangzik. Ha bárki szolgálni akarja Adolf Hitlert, az Németországot kell, hogy szolgálja. Jó? Meg ezt is úgy értjük. De figyelj, de ha bárki szolgálja Németországot, Istent szolgálja. Na, ez már nem stimmel. 1960-ban egy gánai elnök felállított egy nagy szobrot az uralkodó, illetve a parlament épülete elé, és azt írta rá, keresd először az én országomat, és azon felül minden más megadaték nektek. 6 évig állt ez a szobor, utána ledöntötték. A politikusok, most csak ez példa volt, a politikusok nagyon szeretik használni a vallást arra, hogy erősítsék a saját hatalmukat. És itt is ezt látjuk, Nabukadnezár ezt teszi. Az elég komoly fenyegetés, nem? Aki nem borul le, annak vége van. És Nabukadnezár király, erről beszéltünk múltkor, egy pillanatig nem habozott volna ezt végrehajtani. 7. vers. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a síp, citera, a hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nabukadnezár király felállítatott. A dolog működik. Megszólalt a zene, mindenféle hangszer, biztos egy nagy zenekar játszott, és így abban a pillanatban mindenki leborult a szobor előtt. Érdekes az arám szöveg, ugye ez a második fejezettől a hetedik fejezetig egészen kivételes módon eredetileg arámul íródott, káldeus nyelven, nem úgy, mint a Biblia többi része, és az Ószövetség, az héberul íródott. Amint megszólalt a zene, így fejezi ki a Septuagint fordítása ennek, amint megszólult a zene, puff, mindenki arcra volt. Tehát nem volt hezitálás, hogy most mit kell csinálni? Puff, mindenki a saját életére nézve azt mondta, hogy akkor jobb, hogyha leborulok. Lehet, hogy a tüzes kemencén a látótávolságban volt, és így oda néztek. Porulunk, nem is kérdés, köszi. Mindenki. Legalábbis majdnem mindenki. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nabukadnezár királyhoz. Király, örökké! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citer, a hárfa, land, duda és mindenféle hangszerek hangját, borulja le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Hát így odaállnak Nabukadnezár elé, lement ez az alkalom, odaállnak káldeus férfiak, és azt mondják, hogy király, nem úgy volt, hogyha megszólal a zene, akkor síp, citer, a land, hárfa, stb. És így el tudjuk képzelni, hogy Nabukadnezár bólogat, hogy de igen, igen, ezt így mondtam, ezt pontosan, és akkor leborul, persze, igen, és mit akartok mondani, és elérnek ide, vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnego, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmiben sem vesznek téged. Ó, király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Hát mondom, majdnem mindenki leborult. Volt, aki nem. Én, ahogy így elképzelem magam el ezt a történetet, így el tudom képzelni azt, hogy van egy ilyen nagy sokasság, áll egy aranyszobor, és mindenki egyszerre leborul, és így három ember állva marad. Az állati ciki, nem? Tehát így iszonyú feltűnő, de valószínűleg nem így történt, mert ebben a pillanatban Nabukadnezár is kiszúrta volna őket. Tehát valószínűleg nem így történt, hanem vagy annyira sokan voltak, hogy ez nem látszott, vagy egyéb okokból, amit nem tudunk. Így a Nabukadnezárnak ez így nem volt észlelhető. És akkor jönnek a káldeus férfiak, és elmondják Nabukadnezárnak, hogy figyelj, te tudsz róla, hogy így van három renitens alak, aki téged semmibe vesz. Akik nem borultak le az aranyszobor előtt. És tudod, mi jár a neki király? A kemence, nem ezt mondtad? Nem derül ki azonnal. És ebből pontosan tudjuk, hogy ők nem szerveztek tüntetést. Sadrak, Mésak és Abédnego nem kezdtek táblákkal tüntetni, hogy már pedig Isten igéje azt mondja, hogy ne csináljatok magatoknak Isten szobrot, és mi Istent követjük. Tehát így nem volt ilyen tüntetés, nem volt ilyen dobverés, meg... Viszont eldöntötték magukban, hogy ha mindenki más meg is hajol, mi nem fogunk. Jó, hajoljanak meg, tehát ezt ők döntik el, csinálják, de mi nem fogunk leborulni ez alatt a szobor előtt, mert ez egy bálvány. Nem kezdtek tüntetni, csak egyszerűen nem vettek részt abban, hogy bálványt imádjanak. Nem kezdtek nyilvánosság előtt balhét csapni, de nem is rejtőztek el. Ha tehették volna, el tudtak volna rejtőzni, de nem tették meg. Szerintetek tudták, hogy bajba fognak kerülni? Szerintem abszolút tudták. Tudták, hogy mások ezt látni fogják. De mégis Istennek engedelmeskedtek inkább, mint embernek. Sokszor adódik olyan helyzet az életünkben, amikor állást foglalhatunk az életünkkel. Amikor az életünk bizonyságot tesz arról, hogy mi Krisztuséi vagyunk. És nem is feltétlen szavakkal. Lehet, hogy valaki figyeli az életünket, hogyan döntünk, hogyan beszélünk, hogyan reagálunk egy helyzetbe, és látszik rajtunk. Mások észreveszik rólunk, hogy keresztények vagyunk. Mások előtt megéljük így a meggyőződésünket. Nem kell ahhoz tamtamozni, meg keresztény pólót fölvenni. Ezekkel nincs bajom a keresztény pólókkal. De hogy én azt gondolom, sokkal jobb, hogyha az életünk beszél erről. Ha egyszerűen látszik rajtunk a meggyőződés. Spurgeon mondta ezt, hogy olyan, mintha nekünk mondaná ma ezt, hogy nem fogsz tudni átmenni az életén anélkül, hogy ki ne derülne, hogy ki vagy. Egy meggyújtott gyertyát nem lehet véka alá rejteni, ha sötétben van. Van egy olyan hozzáállás, miszerint bölcs dolog meghúzni magunkat, elrejteni magunkat a veszély idején, amennyire lehet. A harc idején jó mélyre hajolni, és amikor már minden veszély elmúlt, na, akkor kiegyenesedni. Mintha úgy akarnánk bemenni a mennybe, hogy az utolsó sorban ülünk, mintha be akarnánk lopozni a dicsőségbe. És erre mondta Spurgeon a végén, hogy ez így nem fog menni. És ez így tényleg nem megy. Mint egy hívő ember, akiről senki nem tudja, hogy hívő, csak Isten. Itt van három fiatalember, Sadrak, Mésak és Abédnego, és ők kiállnak amellett, amit helyesnek tartanak. Kiállnak a meggyőződésükért. Mi nem borulunk le. Nem csatlakozunk az anti-Nebukadnezár szervezethez, nem kezdünk el tüntetni, mi csak nem tesszük meg, amit mi nem tartunk helyesnek. Nem hajoltak meg, és tudták, figyelj, tudták, hogy ez ki fog derülni. Szerintetek ők voltak az egyetlen zsidó emberek, akik ezt megtették? Nem tudjuk. Azt gondolom, hogy nem. De nem véletlen, hogy őket hármukat árulják be. Mert ez a három fiú, fiatal emberekről van szó, ki lett választva erre a három éves programra, hogy vezetők legyenek Babilonban. És azt gondolom, hogy voltak irigyeseik. Ezek a káldeus férfiak, akik nem nézték jó szemmel, hogy miért őket választotta ki a király, és beárulják őket Nabukadnezárnál. 13-as vers. Ekkor Nabukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. El tudod képzelni ezt a pillanatot? Nabukadnezár haragra gerjedt. És azt mondja, nem bízza másra ezt az ügyet, hanem azt mondja, hogy hozzátok elém őket. Nem ígérkezik egy kellemes beszélgetésnek ez a találkozó Nabukadnezár királlyal. Ő volt az, aki sokkal kevesebb dologért ki akarta végeztetni a babiloni bölcseket. Emlékeztek rá? És nézzétek meg, mit mond. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük. Sadrak, Mésak és Abédnego, tudta a nevüket, az jó dolog. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Ez számomra megdöbbentő. Nabukadnezár azt is mondhatta volna, hogy tudjátok mit? Ne is hozzátok ide ezt a három fickot, le a fejükkel viszlát, vagy be a kemencébe, ugye, ahogy azt megígértük. Nem azt mondja, hozzátok ide elém őket. Odaállítja őket a király elé, odaállítatja őket maga elé, és azt mondja, hogy Sadrak, Mésak és Abédnego. Igaz ez, amit hallottam? Egyrészt bölcsen viselkedik, mert nem az alapján hoz valakiről ítéletet, amit egy harmadik személy mondott róla. Mennyire bölcs dolog ez? Megkérdezte tőlük, hogy igaz ez? És mondhatták volna azt is, hogy hát Nabukadnezár király nem igaz. Aznap beállt a hátunk, nem bírtunk lehajolni, de ha akarod, most már jobban vagyunk, most megtesszük. Ja, jó van, srácok, akkor menjetek nyugodtan. Tehát lehet, hogy ez volt. Lehet, hogy csak ez történt. Hát nem ez történt. De gondoljátok el, hogy ez még nagyobb próba, mint az előző volt. Amikor megszólalt a zene, és mindenki leborult, és akkor mondtam, mi nem. Most viszont ott állnak a király előtt. Nabukadnezár előtt. Híres a kegyetlenségéről, aki nem habozott életeket elvetni maga előtt. És azt mondja, igaz ez, srácok? Igaz ez, hogy ti nem borultatok le? Egy dolog kiállni Isten mellett, és egy másik dolog, megvédeni az álláspontunkat, amikor kérdőre vannak. Az egy nehezebb dolog. Emlékeztek Péterre, az apostolra, aki, amikor Jézust elfogták, akkor ment Jézus után. Az egy elég bátor dolog volt, szerintem. Jó, mondhatod, hogy távolról követte, de a többi tanítvány elszelelt. Nem voltak ott. Péter meg ment Jézus után. Lehet, hogy a fejében járt egy ilyen szabadító akció. Lehet, hogy túl sok Rambó filmet látott, hogy majd ő egymaga kiszabadítja Jézus. Nem tudom, mit gondol, de ott volt. És figyelte Jézus. Látó távolságban voltak. És amikor viszont szembesítették, emlékeztek? Egy szolgáló lány rákérdezett, hogy nem te is közülük való vagy? És azért, hogy nem, hát láttunk téged. Nem, engem nem. És így amikor szembesítették, amikor neki szegezték a kérdést, akkor elhajlott. Akkor tagadott. Ez volt az igazi próba, nem a zenés, hanem ez, amikor a király rákérdezett, hogy igaz ez, amit hallottam. Én azt gondolom, hogy mind találtuk magunkat már ilyen helyzetben. Nem király előtt álltunk meg ilyesmi, de volt már, hogy nekünk szegeztek kérdést. Volt, amikor ezt hasonló kérdést nekünk tettek fel. És én a saját életemben mondom, hogy emlékszem arra, amikor én félrehajlottam egy ilyen kérdés idején. Amikor valaki látta, hogy én keresztény vagyok, imádkoztam az evés előtt, vagy kezembe volt a Biblia, a munkahelyemen, vagy az iskolában, valami jelét adtam, hogy én hívő vagyok, lehet, hogy ott volt a Biblia az asztalon, és így rákérdeztek, hogy te egy olyan újjászületett valami vagy? Te olyan gyülekezetbe járós? És így az ember zavarában néha nem, mi, hogy? És így nem tudsz válaszolni, vagy elhajlasz, vagy próbálod a másfelé terelni a szót, és volt már nektek is ilyen? Lehet, hogy veled is volt, hogy nem álltál úgy ki az Úrért, ahogy máskor szerettél volna. Nekem ilyenkor mindig beugrott egy igevers, hogy aki szégyel engem emberek előtt. Ilyenkor egyből eszembe jut ez az igás, nem? És így tudom is, hogy hol van a Bibliában, meg hogy még lehet, hogy héberül is el tudnám mondani, hogy azokat én is szégyelni fogom az én atyám előtt. Jaj, ne! És így annyira fájni tud egy ilyen helyzet. Akkor nem állunk ki Istenért, nem? És így nem akarom ennek az igevesnek elvenni az élét, mert igenis szerintem azt jelenti, amit mond. De emlékeztek Péterre, hogy utána Jézus hogy viszonyult hozzá? Nem azt mondta, hogy te lúzer Péter, hanem utána ment, és Jézus helyreállította, visszahívta a szolgálatba. Kegyelmet kapott. És utána Péter más ember lett. Betöltötte a Szentlélek, és bátorsága volt. Én azt gondolom, hogy nem furcsa az, amikor mi is elhagylunk, mint Péter, mert benne se volt bátorság magától, és bennünk sincs. A Szentlélek ad erőt, bátorságot arra, hogy tanúk legyünk. Ha szeretnél bátor tanú lenni, és nem elhajolni, akkor ugyanazt kell tenned, mint neki, nekem, mindannyiunknak, hogy betöltekezünk a Szentlélekkel. Eljön rátok a Szentlélek, és erőt ad, hogy tanúim legyetek. Ezek a srácok nem hajlottak el. 15. vers. Azt mondja, hogy készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citer, a hárfa, a landuda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam. Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedoblak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Készek vagytok-e most megtenni ezt? Nabukadnezár nem az a fajta ember, aki hagyja ezt az ügyet elsikkadni, hanem büszkén azt mondja, hogy most megtehetitek, de van-e olyan Isten ezen a földön, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Az így, el tudom képzelni, hogy így kihúzta magát, így fölnézett a szoborra, van-e olyan, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? És így abszolút nem inogott meg ebben, amit mondott. Én nem gondolom, hogy ő egy istenfélő ember lett volna. Ő maga a nevében Nebukadnezár azt jelenti, hogy Nebu Istennek a szolgája. Egy Istenről nevezték el őt is. De az ő életében ő volt az Isten. Ő volt a fő szereplő. Micsoda nyomás alatt van ez a három fickó. Sadrak, Mésak és Abédnego. Szól a zene, király rájuk néz, elmondja a lehetőségeket, körülöttük mindenki már az arcán van, abban a pillanatban, hogy megszólalt az ember, mindenki levágta magát. Na, srácok, meghajoltok, kompromisszumot köttök. És azt gondolom, hogy nem csak a külsőségekben volt a nyomás, hanem jött az ördög is hegedülni a fejükben, hogy nem nagy ügy, csináljátok meg, essetek túl rajta, élni fogtok, gyerünk. Nem csak kívülről, belülről is jött a nyomás. Megússzátok, nem nagy ügy, gyerünk! De Isten valóságosabb tudott lenni az életükben, mint mindezek a fenyegetések. Olyan kapcsolatban voltak Istennel, ami miatt azt mondták, hogy mi nem tesszük meg. Lehet, hogy egy nagy király előtt álltak, és félelmetes volt ott állni, de ők tudták, hogy egy nagyobb király elé fognak állni majd. Szerinted máshogy mondom. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen helyzetben, egy ilyen kritikus helyzetben én azon gondolkodom, hogy mi lesz akkor, ha ezt teszem, és mi lesz akkor, ha ezt csinálom, mit fog szólni ő, Mit fog szólni a főnököm? Mit fog szólni az anyukám? Ha én ezen elkezdek ezeken a kérdéseken gondolkodni, akkor buktam. Én nem azt mondom, hogy ezek nem jó kérdések, csak nem ezzel kell birkóznom. Én azt gondolom, hogy ez a három ember azért tudott talpon maradni, mert ők Istenen kezdtek el gondolkodni. Nem a lehetőségeken, hogy hú, mi lesz ebből, ja, és mi lesz, hanem azt mondták, hogy mi állva maradunk, akármeddig szól ez a zene. Ott volt előttük egy haragvó király arca. Nabukadnezár. El tudjátok képzelni, hogy milyen volt ott a előttük. De ott volt előttük egy mosolygós Isten arca is. Egy Isten, aki azt mondta, hogy én veled vagyok. Nézd rám. Ha rám nézel, állva tudsz maradni. És nem kell meghajolnod. Micsoda helyzet volt ez? Van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani? A 16. vers. Sadrak, Mésak és Abédnego így válaszolt a királynak. Ó, Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Lehet, hogy Sadrak, Mésak és Abédnego így intett a királynak, hogy király, nyugodtan állíts le a zenét. Nem kell. Nem fogunk meghajolni. Nekünk itt nem kell védekeznünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Ha én egy rendező lennék, pont alkalom előtt beszélgettünk, hogy miért nincs ez filmre víve, annyira jó történetek. Ha én rendező lennék, két módom lenne ezt a jelenetet megrendezni. Király elmondja az opciókat, meghajoltok, minden rendben, nem hajoltok meg tüzes kemence, és erre Sadrak, Mésak és Abédnego, így ez lenne az idealisztikus rendezés, így oda néznek a király szemébe. Soha! És így ilyen félelem nélkül nyál repül a szájukból, így beleüvöltik a képbe, hogy soha nem fogunk meghajolni. De ez nem hiszem, hogy így történt. Elhiszed nekem? Itt szeretnénk, hogy így történjen, de nem így történt szerintem. A realisztikus kép az, hogy ez a három fiú remegő térdekkel, elcsukló hangon, alig állnak a lábukon, és azt mondják, hogy király. És lehet, hogy föl sem mertek nézni a király szemébe. Nekünk van Istenünk, de mi nem fogunk meghajolni. Azt gondolom, hogy sokkal inkább így történt. Nem a testük erejében álltak ott, hanem kocsonyás lábakon, reszketve belül, de Istenre nézve. És Isten megtartotta őket. Jobb remegve állni az igazságért, mint bátran, engedetlenül élni. Nézd meg a következő verset. Ez megér. Annyira tetszik nekem ez az ige vers. 18. vers. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Azt mondják neki, hogy nekünk nem kell védekeznünk. Nekünk nem kell megvédenünk magunkat. Mert az egész zene napestig, mi nem fogunk leborulni. Te kérdezted, hogy van-e olyan Isten, aki ki tud minket szabadítani a kezedből? Hát tudd meg, hogy van. A mi Istenünk ki tud szabadítani minket a te kezedből. És nézd meg, hogy mennyire pontosan tudják Isten hatalmát. Mennyire tisztában vannak Isten erejével, hogy figyelj, a mi Istenünk hatalmasabb, mint te, Nabukadnezár király. És még egy dolgot mond, nem csak, hogy ki tud minket szabadítani a kemencéből, nézzétek, mit mond. Ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Nem csak a kemencétől óv meg, hanem akármit találsz ki. Isten megment minket, ha akar. Nagyon tetszik, amit mondanak. Azt mondják, de ha nem. Én azt gondolom, hogy ez a kulcsa a történetnek. Itt értjük meg az ő kapcsolatukat Istennel. Itt értjük meg Istennek a személyét is. De ha nem, mi akkor sem hódolunk. Mennyire jól értették Isten hatalmát, és értették, hogy ennek az Istennek nekik alá kell rendelniük magukat. Értették Isten erejét, de azt is értették, hogyha Isten nem azt fogja csinálni, amit ők szeretnének, akkor is helye van annak, hogy ők nem hódolnak, és nem adják be a derekukat. Ha nem az fog történni, amit várnának, akkor is mi nem hódolunk, mondják. Nagyon érdekes, nem? Amit megvallanak. Mert én azt gondolom, hogy van egyfajta ága a kereszténységnek, ahol ez nem működik. És az nem egy helyes út. Amikor, mintha Istennek azt kéne csinálni, amit mi mondunk neki. És azt gondolom, hogy Isten nem azt csinálja, amit mi mondunk neki. Mert Isten szuverén Isten. Isten azt tesz, amit akar. És ezek az emberek megértették, hogy Istennek van hatalma megtenni, amit kérünk. Biztos kérték is. De ha nem teszi, mi akkor is Istené vagyunk, és bízunk benne. Nem a hatalmát vonták kétségbe, hanem egyszerűen azt mondták, hogy tudod mit, király? Ő megteheti, de nem tudjuk, hogy ezt tervezte. Úgy lesz jó, ahogy ő tervezte. De akármit megtehet, amit csak akar. Felismerték, hogy Istennek van egy terve. És néha Isten nem azt csinálja, amit remélünk, hogy tegyem. És ez semmivel sem csorbította az ő Istenbe vetett bizalmukat. Na ez döbbenetes. Ők nem Isten tervébe bíztak, hanem Istenbe bíztak. Ők nem abba bíztak, hogy Isten mindent úgy fog csinálni, amit ők kérnek, hanem hogy Isten jó, Isten szereti őket, és Isten terve a legjobb számukra. Ebbe bíztak. Isten személyét ragadták meg. Isten jóságát ragadták meg. Nem egy tervet, amit reméltek, hogy végbe megy. Az élet nagyon sokszor nem úgy alakul, mi, hogy reméljük. Hívő emberként is nem mindig az történik, amit kérünk. És ha valaki nem így áll hozzá, az csalódni fog. Uram, mi a... pedig bíztam benne, tehát kértem, még hitem is volt rá. Ők nem panaszkodtak, nem zúgolódtak, nem futottak el ügyvédhez. Azt mondták, hogy a mi Istenünk ki tud szabadítani, ha nem teszi, akkor is ő benne fogunk bízni. Benne van a pakliban, ha most nem tudnánk a történet további részét, hogy ez úgy folytatódik, hogy Nabukadnezár király erre bevágta Sadrak, Mésakot és Abédnagót a tüzes kemencébe, és ott égtek el mind. Nem? Lehetett volna így is ez a történet. És szerintetek csorbult volna Isten dicsősége? Nehéz úgy kimondani, hogy mi lennénk ott az a három ember, nem? De történt a történelem során olyan, amikor azok az emberek, akik így álltak ott egy fenyegető úr, egy hatalmasság előtt, hogy a vége az lett, hogy meghaltak. Isten megengedheti akár a halálunkat is. Lehet, hogy most is ez lesz. Akár megment a haláltól, akár nem. Mi nem hajolunk el. Kérlek, ismerd fel velem, hogy Istennek más terve van, mint nekünk. Lehet, hogy van egy vágyad, nekem is van. De Isten nem mindig a vágyaink mentén munkál. Istennek lehet, hogy más szándéka van, ami viszont jobb, mint a tiéd vagy az enyém. Ez a három fickó lehet, hogy kért valamit. Uram, ments meg minket. De ha nem teszi, mi akkor sem fordítunk hátat neki. Mert Isten fontosabb nekünk, mint az álmaink, meg a vágyaink. Ez a három férfi, Sadrak, Mésak és Abédnego, nem a világot szerették jobban, hanem Istent. Biztos hallottátok a történeteket a korai keresztényekről, akiket bevágtak az oroszlánok elé a Kolosszeumba a hittükért. Nem azért dobták be őket, mert Jézus Krisztust imádták. Imádhatták volna ők Jézus Krisztust, amennyit csak szeretnék. Mondták, nyugodtan, csak utána gyertek el Cézár templomába, és gyújtsátok meg a füstölőt, és hódoljatok előtte is. Azért kerültek az oroszlánok elé, mert nem imádták a bálványokat, nem imádták Cézárt. Én azt gondolom, figyelj rám, és nem akarlak megbotránkoztatni ezzel, de értsd, hogy mit mondok vele. Nekünk nem elég Jézust imádni. Hó, mit mondasz, Tamás? Sok ember, aki azt mondja, hogy eljövök gyűlibe, eléneklem a dalokat, nagyra tartom Jézust, érdekel, hogy mit mond, de utána a világ iránti szeretete félrevonja őt. Persze elénekli, szereti az Urat, de szereti a világot is. Szereti a bűnét. Szereti az énjét. János mondja azt a levelében. 1 János 2:15. ne szeressétek a világot, se azt, ami abban van. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Itt a világ nem a teremtett világ. Nem az, hogy nem szerethetsz bármit a világból. Itt a világ szó azt jelenti, az a rendszer, az a gondolkodás, ami szembe megy Istennel, ami nem kedves Isten előtt. Ne szeresd ezt a világot. Nézd meg, hogy folytatódik. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ehhez nagy hit kellett ezt így kimondani a király előtt. De azt gondolom, hogy Isten felkészítette őket erre a pillanatra. Emlékeztek a Dániel 1-ből? Amikor a király ételéből kellett enniük, és ők azt mondták Dániellel az élükön, hogy nem, mi nem akarunk ezekből az ételekből enni, mert ez a mi Istenünknek nem kedves. Hadd együk azt, ami rendben van, és azt választották a saját életüket kockáztatva. Tisztán akarták tartani magukat, így ételekkel is. Pedig az mennyire kisebb dolog volt, mennyivel kisebb nyomás, ott nem fenyegette őket ilyen veszély. Néha van ilyen hozzáállás, hogy na majd én a nagy dolgokban kiállok Istenért. Majd ha valami kritikus helyzet lesz, akkor oda teszem magam. Amikor a gestapó kopogtat az ajtón, és mondják, hogy kinyitják az ajtót fegyverrel a kezükben, van itt keresztény, majd akkor én jelentkezem, és tegyetek velem, amit csak akartok. Én azt gondolom, hogy valójában Isten azt szeretné, hogy a kis dolgokban álljunk meg. Hogy akár Dániellel és az ő barátaival azt mondjuk a kis dolgokban, hogy tudod mit, én a mai nap ebben a kis dologban megtisztelem Istent, én nem szennyezem be magam. És ezek a pici, apró döntések felkészítenek minket arra a pillanatra, amikor egy ilyen helyzetben találjuk magunkat, ahol az életünk függ rajta. Jeremiástól kérdezi Isten ezt, hogyha gyalogosokkal járva is elfáradsz, akkor hogy fogsz futni a lovakkal? Hogyha az apró pici döntésekben azt mondom, hogy ez nem nagy ügy, itt, mit számít ez? Akkor nem lesz erőm megállni a nagy dolgok idején. Ha valakinek az élete tele van kicsi kompromisszumokkal, és mégis azt mondja magának, hogy na majd akkor, amikor, akkor, majd akkor erős leszek, és amikor szükséges, kiállok. Sadrak, Mésak és Abédnego élete mutassa meg neked azt, nekem is, hogy Isten a kis dolgokban készít fel minket a nagy dolgokra. Ha ma, a mai nap döntéseket hozol, a pici, apró döntésekben, amiket ma hozol, úgy döntesz, hogy megtiszteled Istent, tisztán tartod az életed, odaszánás és engedelmesség van benned a pici dolgokban, akkor ott lesz neked az is, amikor a nagy dolgok felől kell igent vagy nemet mondanod. Fontos nagyon, hogy mit nem mondtak. Figyelj rám! Egyáltalán nem keresett ez a három fickó kifogásokat. Észrevetted, hogy a nagy nyomás idején milyen kreatívak tudunk lenni? Hogy mennyi kifogást le tudunk gyártani, hogy miért is helyes dolog megtenni azt a kompromisszót vagy bűnt? Mondhatták volna a következőt, hogy hát a világon semmit nem nyerünk azzal, ha most így állva maradunk, hát meg fogunk halni. Hát uram, hát ha meghalok, akkor hogy tudjak szolgálni téged? Hát jobb, hogyha leborulok. Én azt gondolom, hogy a halálunk értékesebb Isten előtt engedelmességben, mint az életünk engedetlenségben. Mondhatták volna ezek az emberek, hogy Babilonban vagyunk, úgy élünk, mint a babilóniaiak. Hát kit érdekel? Mindenki így él. Az Istennel való kapcsolatunk az nem helyzetfüggő, nem földrajzi helyzetünk kérdése. El fogom veszteni a munkahelyemet, hát mit fognak gondolni rólam, ha én ezt így megteszem, így kiállok Istenért. Figyelj rám, gyakran tesszük rosszul azt, hogy Istentől kapjuk egy áldást, például egy jó munkahelyet, és jobban ragaszkodunk az áldáshoz, mint magához, az Istenhez, akitől kaptuk. Hogy én nem tettek olyat, amivel elvesztem ezt, hiszen ezt Istentől kaptam. És ezért belemegyünk olyan dolgokba, amiket viszont már Isten nem tart kedvesnek. Sokkal fontosabb az adó, mint az ajándék. Mondhatták volna azt is, hogy hát igazából nem tagadjuk meg Isten, csak leborulunk ez előtt a szobor előtt. Hát én ugyanúgy csak Istenbe hiszek. Hát ez csak egy üres szobor, essünk túl rajta. De azt gondolom, hogy a lelkiismeretükben pontosan tudták, hogy mit vár tőlük Isten. Legfeljebb elhajlíthatták volna a lelkiismeretüket egy kis kifogáskereséssel. Mondhatták volna azt is, hogy csak egyszer, 10 perc, most utána megint Istennek élünk. Tudod, hogy 10 perc alatt hozott rossz döntések az egész életedet befolyásolhatják? Nagyon jól tudunk kifogásokat gyártani. Különösen akkor, ha a szívünk már elhajolt a kompromisszumokban. Mondhatná volna azt is, hogy Isten se várna tőlünk ilyet. Hát miért várna? Meg fogja érteni. Hallottad már ezt a fajta racionalizálást? Hogy megérti Isten. Tudta, hogy Isten tényleg megérti. Amikor mi kísértésbe esünk, azt mondja a Biblia, hogy olyan főpapunk van, aki megindul az esendőségeinken. Hát ő tudja jól, hogy porból vagyunk. Pont ezért halt megértünk a kereszten, ezért váltott meg a bűneinkből, hogy a mennybe juthassunk, mert tudja, hogy más esélyünk nem lett volna. De azzal, hogy én tudom, hogy van egy főpapom, aki megért engem, ez nem arra sarkal, hogy vétkezzek többet. Sőt, ez kéne arra vonjon, hogy ja jó, akkor én meg akarok állni a bűn kísértésének idején. Ez nem kifogás arra, hogy vétkezzem. Nézzétek meg Nabukadnezár mit mond. Ekkor Nabukadnezár fölrobbant. Úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abednego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szer jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Ez olyan, mint egy mese néha. Igen, ez nem mese, ez így történt. A király kiadta a parancsot, fölrobbant a feje, hogy 7-szer te jobban fűtsék be. De ha belegondoltak, ez egy olyan ostobaság. Ebből látszik, hogy a harag egyszerűen vakká tesz egy embert. Ha ő igazán ki akart volna szúrni Sadrak, Mésak és Abédnegóval, hát akkor nem fölfűteni kell azt a kemencét, mert ha ide bedobja őket, abban a pillanatban meghalnak. Nulla szenvedés. Kicsit hűtsétek vissza. Hadd szenvedjenek. Órákon, napokon át. 7-szer fűtsétek föl, ma megmutatjuk nekik. Mennyire vak a harag, nem? Mennyire vak és ostoba dolgokat tesz. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahurcolták. A 3 férfi, Sadrak, Mésak és Abednego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Ezen a folyamaton, amikor így átment, itt még megbánhatták magukat. Néha fiaimmal történik, meggondolhatták volna magukat. Néha fiaimmal történik ez, hogy bajba kerülnek, valami rossz döntés van, és én meg kedvesen, türelmesen még ott tartok, próbálom mondani, hogy ezt így nem kéne, és ez nem volt helyes. És akkor válaszolnak valamit, vagy mondanak valamit, és látják az arcomon, hogy most baj van. Tehát, hogy a következő pillanatban valami kellemetlen dolog fog történni számukra, és így mondják, jaj, apa, ne, bocsánatot kérek. Akkor kapcsolnak az arcomat, látod, hogy baj van. És így meggondoltuk magunkat, ne haragudj, apu. Tehát akkor már nincs vissza. És igazából itt még azt mondták volna, hogy nem, mégsem, meggondoltuk magunkat, de ők nem hajlanak vissza, nem hajlanak meg. Így nem azt mondják, hogy legyen akkor ez. Remélem, őszinték vagyunk magunkhoz, és így beismerjük, hogyha volt olyan, amikor így elhajlottunk. Én emlékszem az életemből ilyen történetre. Amikor nem úgy álltam ki Isten érte, hogy itt látom, hogy lesz, ami lesz. Hanem elkezdtem gondolkodni a következményeken, mi lesz, mit fog szólni ő, és akkor már nem úgy válaszoltam, már nem azt mondtam, vagy nem mondtam semmit. És én azt gondolom, hogy ha az ember ezt így beismeri, akkor odaviheti Isten elé, megvallhatja, elfordulhat ettől. Ez nem a megbocsájthatatlan bűn. Isten megbocsájtja, az Úr megbocsájt. És kérhetem, hogy Uram, adj bátorságot, hogy egy hasonló helyzetben ne így reagáljak. A legrosszabb dolog, amit egy ilyen helyen, az ige ilyen helyén tehetünk, Amikor az ige így jön, és így megfed minket egy ilyen példával, azt mondjuk, hogy tehát más is ezt tette volna, és így tovább megyünk. De figyelj, hogyha Isten igéje, az ő lelke most így megfed téged, és engem ezen keresztül, akkor így nézzünk szembe vele, és mondjuk, hogy Uram, én nem ott tartok, ahol Sadrak, Mésak és Abédnego. Kérlek, formáját. Bocsáss meg, ha én nem álltam ki, érted. Azt gondolom, hogy Isten mindnyájunkat tanúságra hívott. Hogy tanúskodjunk mellette. És nézd meg, hogy az életük milyen hatással volt. Nabukadnezár király azonban megdöbbent. Sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Bedobták őket a tűzös kemencébe, és fizikai lehetetlenség volt, hogy egy pillanatnál tovább éljenek. Azok a katonák, akik csak az ajtóig mentek a kemencéhez, azok is halálra égtek. Bedobták Sadrak, Mésakot és Abédnegót, és ők ott voltak a tüzes kemencében, és nem haltak meg. A Septuagint fordítása ennek a szövegnek, a 24. versnek így fogalmaz, figyelj, Nabukadnezár király felfigyelt egy énekhangra a kemencéből. Ott nem csak azt mondja, hogy valamit észrevett, hogy valami gyanús volt. El tudom képzelni, hogy Nabukadnezár király bedobatta ezeket az embereket, bevágták az ajtót, és így jöttek el, hogy végük van, jól megkapták. És akkor Nabukadnezár király fülét megüti egy énekhang. Hogy valaki énekelt oda bentről. Sadrak, Mésak és Abédnego. Nem kiáltottak a fájdalmukban, hanem elkezdték dicsőíteni Istent. Mint Pál és Szilász a börtönben. És Nabukadnezár így meghallja ezt a hangot, és visszafordul. És látok ki az ajtót. Nem három férfit dobtunk mi oda be? Én mégis négyet látok. És a negyedik olyan, mint valami istenféle. Mert ő is volt. Én azt gondolom, hogy ő az Úr, Jézus Krisztus. Ott volt velük ebben a próbában. Jézus ott volt velük a legforróbb próbájuk közepette. És érdekes dolog, figyelj rám, a szövegből semmi nem utal arra, hogy maga Sadrak, Mésak és Abédnego tudta volna, hogy ott van velük az Úr. Azt nem jötte ki a kemencéből, és mondták Nabunak, láttad, ott volt velünk a negyedik? Te is láttad? Nem, ők ott benn voltak, és Nabukadnezár látta Isten köztük. Azt mondta, hogy ott van valaki velük. Lehet, hogy Sadrak, Mésak és Abédnego nem is látták. Jézus Krisztus velünk van minden próbánkban. Akár látjuk, akár nem látjuk. Vannak olyan próbák az életben, tüzes próbák, mint a kemence, amikor Isten közelsége sokkal elevenebb, mint bármikor. Hogy annyira közel jön Jézus, hogy mint még sose tapasztaltad. Dicsőség Istennek érte. De vannak olyan helyzetek is, amikor nem látod az Urat magad körül. Mintha az Úr fényévekre lenne tőled. Nincs, ott van veled. De néha látod, néha nem látod. De az biztos, hogy Jézus, akármilyen próbán megyünk át, ő velünk van. Isten választhatott volna bármi más megoldást is. Hogy hirtelen elalszik a tűz, Nabukadnezár meggondolja magát. Tehát itt történhetett volna ez máshogy is. De ő azt a csodát választotta, hogy megtartja őket a tüzes kemencében. Hogy túlélik. Isten csodát tud tenni, akár úgy is, hogy kivesz a próbából minket. Az igében számos példa van erre. Isten csodát tud tenni azzal, hogy kiment egy viharból. De Isten csodát tud tenni úgy is, hogy megtart egy viharban. Kegyelmet ad arra, hogy kivesz, vagy kegyelmet ad arra, hogy átmenj rajta. Hogy melyiket teszi, azt ő dönti el. De mind a kettőben megdicsül. Persze mi nyilván az elsőt kérjük, nem? Uram, vegyél ki! Uram, szabadíts ki, vigyél innen, szabadíts meg a próbából. De mi van, hogyha nem ez van az ő tervében? És tudjuk jól, hogy néha Isten átenged nehézségeken, átenged bajokon, de akkor mindig átkísér minket, fogja a kezünket, velünk van, és nem enged el. Mi nem a tervben bízunk, ugye? Mi nem Isten tervében bízunk, mi Istenben bízunk, aki ezt a tervet szövi. Mi Isten szeretetében bízunk, ami mindig velünk, mindig a miénk. Isten jósága, ami sose csorbul. Isten kegyelme, ami mindig elég. Ki tudja, hogy mi a terv? Te meg tudnád mondani, hogy mi van előtted? Lehet, hogy néhány dolgot látsz, még azt is bizonytalanul. Én nem tudom, hogy mi vár rám a jövő héten. De azt tudom, hogy Isten minden nap velem lesz, és végig fog kísérni engem. És az ő jósága és szeretete kísér életem minden napján. Ezt tudom. Én nem a tervben bízom, én Istenben bízom. És nézd meg ezekkel a srácokkal, mi történt. Mi az, ami történt velük a tűzben? Semmi kár nem érte őket. Azt olvassuk róluk, hogy... nem találom. Azt mondja, ekkor Nabukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt, Sadrak, Mésak és Abédnego szolgálja a fenséges Istennek. Gyertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sadrak, Mésak és Abédnego a tűzből, és összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és királyi udvar emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmi sem ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Annyira tetszik, hogy leírja ezt. Négy példával a hajuk sem, a ruhájuk sem, még a szaguk se lett olyan a tűzben. Egyedül a kötelek égtek le róluk. Amikor bedobták őket, meg voltak kötözve. És amikor benn voltak a tűzben, a kötelek leégtek, és ők ott járkáltak szabadon a tűzben. És mondta nekik, na most már kijöhettek. És kijöttek, és semmi bajuk nincs. Viszont a kötelékeik, a rabságuk, amivel gúzsba kötötték őket, az leégett róluk. Mindig ez Isten vágya a próbával. Hogy egy nagyobb függésbe hoz önmagától. Elmélyíti a vele való kapcsolatunkat, ami szabaddá tesz minket. Megszabadulsz kötelékektől. Megszabadulsz olyan dolgoktól, amiket évek óta cipelsz. És érdekes, hogy a próba közepén Isten magához von, és lehullanak rólunk ezek. Közelebb tud vonni Isten egy ilyen helyzetben, és szabadabb leszel, még akkor is, amikor már túl vagy rajta. Mennyire extrém leírása ez, még a ruhájuk sem lett füstszagú. És nézd meg, hogyan nevezi őket Nabukadnezár király. Sadrak, Mésak és Abédnego szolgái a fenséges Istennek. Micsoda, ezt Nabukadnezár mondta? Nem ő mondta az előbb, hogy van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani az én kezemből? És itt azt mondja, hogy szolgái a fenséges, a leghatalmasabb, ezt jelenti a szó, Istennek. Jézus mondta azt, hogy ne féljetek, ezen a világon nyomorúságotok lesz, de én legyőztem a világot. A próbának nincs ereje rajtunk, amikor mi hívők alárendeljük magunkat Isten erejének. Ez a történet egyébként illusztrálja azt, ami Izraellel fog történni az utolsó időkben. Érdekes dolog. Ahogy az utolsó időkben a nagy nyomorúság idején Izrael belekerül a nyomorúság tüzébe, de Isten megtartja őket. Lesz egy személy, mint Nabukadnezár, az Antikrisztus képe, hogy így Izraelt így ebbe a nyomorúságba veti. Üldözi. De Isten ott lesz velük. És milyen érdekes, ebből a történetből hiányzik egy fickó. Dániel. Nem fordul, hogy ő nincs itt. Mindig ezek mellett a barátai mellett van. És úgy szokták őt említeni ebben a történetben, mint az egyház képe, ami kikerül. Nincs ott, amikor a nagy nyomorúság eljön. És hiszem, hogy mi is így leszünk, hogy elragad minket Isten a nagy nyomorúság elején. Mi történik velük? 28. vers, befejezzük, mert már éhesek vagytok, meg én is. Nabukadnezár akkor így szólt, áldott legyen a Sadrak, Mésak és Abédnego istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Míg a király parancsát is megszegték és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tisztelnek egy isten sem, és nem hódolnak előttük. Megparancsolom ezért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnego istenét, azt vágják darabokra. bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá. Mert nincs más Isten, aki így tudna így meg tudna szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon városában. Nabukadnezár király üzenete az egész birodalmában való lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek, növekedjét. Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a fenséges Isten tett. Mi nagyok az ő tettei, mi hatalmasok csodái. Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Sadrak, Mésak és Abédnegó kaptak egy jobb állást. Ez lett a királynak a reakciója. És szeretném, hogy tudjátok, hogy ez a három zsidó fiú nem kérte Nabukadnezártól ezt, amit itt Nabukadnezár mond. Hogy ezen túl bárki, aki nem tiszteli az istenéket, vágják darabokra. Nem biztos, hogy ez Isten módja arra, hogy teret nyerjen a szívekben. Fenyegetéssel nem lehet elnyomni az igazi kereszténységet, és fenyegetéssel és törvényekkel nem lehet növelni az igazi Isten félelmet. Ez sosem lehet. Isten a szeretet kötelékével nyeri meg a szíveket. Ő magához vonz embereket a jóságával, nem így. Ez a történet szerintem nagyon bátorító. Ez a három srác nagyon bátran kiállt Istenért. És nem akarom, hogy bárki úgy menjen el innen ma, hogy így károsztatva érzi magát amiatt, hogy ő nem ilyen. Ha károsztatva érzed magad, akkor ez nem Istentől van. Isten lelke nem károsztat minket. Lehet, hogy megfed minket ez a történet. Mert lehet, hogy voltak idők, amikor mi így elhajlottunk, és nem álltunk annyira. Amikor az emberek félelme megnémított minket. Hogyha ilyen van benned, és most szembesülsz vele, akkor vald meg Isten előtt. Akkor kérjük, hogy Isten szíve szerint tudjuk ezt tenni legközelebb. És csak arra bátorítalak titeket, magamat is, hogy a mai nap kihívásaiban álljunk meg tisztán. A mai dolgokban, a mai döntésükben döntsünk Isten mellett. Döntsünk a szentség útján, az odaszánás és engedelmességben. Lehet, hogy ezek pici dolgok lesznek most, mert nem az életed és a nemzeted sorsa felől kell döntened, csak pici dolgokban. De nem azt mondta az Úr, hogy ha kis dolgokban megállsz, akkor nagyobb dolgokat bíz rád. Ez a minta náluk is, ez a minta nálunk is. Mennyi, Atyám, köszönjük neked ezt a történetet, és Uram, felismerjük magunkban is, hogy sokszor féltünk embertől jobban, és maradt néma a szánk. De Uram, kérlek, bocsáss meg ezt, megvalljuk előtted is. Uram, kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel, ami bátorrá tud tenni minket. A tanítványok is, mielőtt eljött volna a Szentlélek, félelemmel, a zsidóktól való félelemtől bujkáltak a felső szobában. És amikor eljött rájuk a Szentlélek, amikor kiárasztotta rájuk az ígéretedet, akkor bátorságot nyertek. Kimentek, és dicsérték az Isten felséges tetteit. Uram, magunktól nem megy. Kérlek, hogy adj bátorságot nekünk a lélekből. Hadd legyünk a te tanúid. Hogyha megfed minket ez a történet, akkor hadd fedjen meg jól. Hadd szégyeljük magunkat jól. Nem kárhoztatva meg. Nem rettegve, Uram. Mi szeretnénk, Uram, követni téged ma. A kicsi dolgokban megtisztelni téged. És Uram, felismerjük, hogy milyen lehetőség van a mi életünkben is veled. Változtatni a nemzedékünkön, az országunkon. Ez a három fiatal ember azzal, amit tett, a korának legnagyobb uralkodóját érintette meg. És mondta ő ki a saját szájával, hogy az Istennél nincsen fenségesebb. Uram, kérlek, hogy használd a mi életünket, hogy ne becsüljük alá annak a lehetőségét, hogy mit tudsz tenni rajtunk keresztül. Hogy ne becsüljük alá az egyes napok döntéseit, amikor megtisztelhetünk téged, azzal, hogy téged követünk. Hálásak vagyunk, hogy velünk vagy minden nap, minden próbában, hogy nem hagysz el minket. Hogy hegyek meginoghatnak, halmok elmúlhatnak, de a te hűséged meg nem inog. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van. Hogy mindenkor bízhatunk benned. Nem a tervekben, mert azt nem látjuk pontosan benned. Köszönjük, Uram. És áldunk téged Jézus Krisztus nevében. Amen.